Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 90. Zsoltárt énekeljük év utolsó Isten tiszteletén. A 90. Zsoltárunk így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet, testvérek, és egy verset hallgassunk meg Schuster Emmától.
Szilveszter. Elmúlt újra egy esztendő, és az Úr megőrzött. Iskolába, mikor mentem, ő mindig velem jött. Őrizte a lépteimet az utca forgalmában, és ott volt a szívemben, akármerre jártam. Elmúlt újra egy esztendő, mennyi sok szép emlék, karácsony örömünnepe, az is most volt nemrég. Bárhol múlik is az idő, a napok telnek egyre, éltem biztonságban van Istenem kezébe. Mit hoz majd az új esztendő, az nem az én gondom, hogyha baj fenyegetne, Jézusnak elmondom. És ő szólt, hozzá mehetünk, két karját kitárta, gyermekeknek nyitva áll az ő szép országa.
Köszönjük szépen! 264. dicséretünket énekeljük el, mindegyik versével, mind az öt versével, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Jób könyvéből olvassuk Isten igéjét, Jób könyvének 38. részéből az első 15 verset. Jób könyve 38. részéből az első 15 vers így szól hozzánk. Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből, és mondta: ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, övezd fel, mint férfi derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit? Ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt? Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegletkövét, mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának? És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, mikor előtűnt, az anyaméből kijött, mikor ruházatává a felhőt tettem, takarójául pedig a sűrű homályt, mikor rávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték elé, és azt mondám, eddig jöjj, és ne tovább, ez itt ellene áll kevély habjaidnak. Parancsoltál-e a reggelnek, mióta megvagy? Kimutattad-e a hajnalnak helyét, hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla, hogy átváltozzék, mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhákban, hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, hallgatását. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által, köszönjük néked az év utolsó vasárnapját, amikor eljöhettünk ide a templomba, hogy imádjunk téged, hálát adjunk neked, rád bízzuk magunkat. Köszönjük néked az elmúlt esztendőt, a vasárnapokat, amiket te közeledben tölthettünk. Köszönjük az igét, amit adtál nékünk, nem csak vasárnapokon, hanem hétköznapokon is. Köszönjük az igékbe rejtett útmutatásokat, tanításokat, vigasztalásokat, erőt, békességet, szeretetet, ami árad felénk. Köszönjük a hitet, amivel megragadhattuk ezeket. Köszönjük néked, hogy kegyelmed tisztogatott bennünket, mosogatott bennünket a bűneinktől, vétkeinktől, és készítgettél minket az örök életre, az üdvösségre. Köszönjük néked, hogy hallhattunk téged, és láthattunk téged lelki szemeinkkel, hitünk szemeivel, drága mennyei atyánk. Kérünk téged, hogy ma is áld meg Isten tiszteletünket, légy velünk, légy közöttünk, szólj hozzánk. Vágyunk a te szavadra, a te igédre, ezen a napon is. Kérünk téged, hogy segíts bennünket alázattal, hittel, bizalommal, örömmel, hálaadással hallgatni a te igéidet. És munkáld bennünk szent lelkeddel az engedelmességet is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, hogy rád tekinthetünk, mint szolgák tekintenek az ő urukra. Kérünk, hogy szólj hozzánk, drága megváltónk, üdvözítőnk nevében. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 166. énekünk első versét, a 166. énekünk legelső versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét Jób könyvének 38. részéből hallgassuk, a 38. rész első 3 verséből. Majd felele az Úr Jóbnak a forgószéből, és mondta: ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, öveszt fel, mint férfi derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Foglaljunk helyet. Elérkezett hát ennek az évnek is utolsó vasárnapi istentisztelete. Legyen áldott érte az Úr, megőrzött bennünket eddig is. Jobb könyvéről sokat beszéltünk az utóbbi hónapok bibliaiskolájában, sőt itt a karácsony előtti bűnbánati alkalmakkor is, és sok-sok kincset ástunk ki ebből a drága könyvből, és arra gondoltam, hogy nem fejezhetjük be a könyv megismerését anélkül, hogy Istennek a Jobbhoz szóló beszédébe ne pillantanánk bele. Erre kiváló alkalom a ma délelőtti és hónap délutáni alkalom. Annál is inkább, mert amikor Isten maga megszólal, akkor nem tesz mást, mint a szenvedő Jób előtt felragyogtatja az ő dicsőségét, ahogy azt a teremtett világ tükrözi. Úgy beszél Isten, hogy nagyon sok kérdést tesz fel Jobbnak a teremtett természettel kapcsolatban. És Jobb ezekre a kérdésekre nyilván nem tud válaszolni. És miközben hallgatja ezeket a kérdéseket, a közben egyre csendesebb és alázatosabb lesz, és lassan elfogadja Istennek a vele való bánásmódját, akármilyen nehéz helyzetbe is hozta őt. Végül aztán teljes bűnbánatra jut, bocsánatot kér, és a kegyelem által megvigasztalva visszatér az Úrhoz, és folytatja az istenfélő életét, amit Isten egyébként még jobban megáld, mint ahogy korábban megáldotta őt. A lényeg tehát, hogy Isten szól hozzá, és fölragyogtatja előtte az ő hatalmas dicsőségét. És az a benyomásom, hogy nem csak Jobbnak és barátainak volt akkoriban szüksége arra, hogy Isten nagyságát, jelentőségét, súlyát, fenségét lássa, hanem nekünk is nagy szükségünk van erre. Szükségünk van rá, hogy a 2023-as év végén is őt lássuk, és a 2024-es év elején is őt lássuk a maga számunkra felfoghatatlan fenségében, mint aki a világnak a teremtője, aki a világunknak az elrendezője, a finom hangolója, aki a fenntartója az egész mindenségnek, aki a kormányzója, aki a megváltója, később majd újjáteremtője is lesz. Szóval hozzá érkezzünk most az óévből, és az a reménységem, hogy vele akarunk tovább menni az új esztendőbe. De hát nézzük akkor a Jobbhoz intézett és hozzánk is intézett beszédét, és először emlékezzünk a beszéd előzményeire, aztán vizsgáljuk meg a hangnemét, harmadszor vessünk néhány pillantást a tartalmára és végül a céljára. És majd holnap folytatjuk még ezt a gondolkodásunkat erről a beszédről. Tehát először most Isten beszédének az előzményeiről. Tehát Isten beszéde nem előzmények nélkül valami eseménytelen térben hangzott el, hanem ott volt Jobb és 3, illetve 4 barátja, meg a felesége. Egy hosszú vitát folytattak le a barátok és Jobb, és aztán hát elhangzott ebben nagyon sok minden. Jobb utolsó beszéde az nagyon megrázó beszéd, odáig ment, hogy önmagát tökéletesen ártatlannak, büntelennek ítélte, Isten pedig igazságtalansággal vádolta meg, mert hogy ő nem azt érdemelte, amit el kellett szenvednie, sőt, odáig ment, hogy kijelentette, hogy ez az igazságtalan Isten, ez gyakorlatilag megbízhatatlan is, kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hogy mit fog csinálni az emberrel, és nem is érdemes ezért hinni őt és szolgálni őt. Hívő, kegyes életnek nincs semmi értelme, inkább éljen mindenki hitetlenül, mert így mindenkinek jobb lesz. Szóval eléggé beleszaladt abba, amit istenkáromlásnak lehet nevezni. Jobbnak ezután a beszéde után Elihu szólalt meg, aki hát a három barátot is, aki előtte szól, de magát Jobbot is erősen intette, figyelmeztette. Tudnélik arra, hogy te Isten dicsőségét nem tartod eléggé a szemed előtt, és voltak éppen bemocskoltad az Istent, káromoltad az Istent, és nem azt kerested, hogy mi a szenvedéseiddel a célja az életedben, hanem elkezdted az okait firtatni a te szenvedéseidnek. Érthető, de a célt kellett volna keresned alázatosan. Mert Isten, Isten a mennyben, te pedig ember vagy itt a földön. Ő ítélkezhet minden teremtmény fölött, te viszont nem állíthatod a bíróságod elé Istent, hogy fölötte az ő veled vagy másokkal kapcsolatos cselekedetei fölött megsemmisítő ítéletet mondjál. Szóval Elihu inti Jobbot, és aztán a beszédének a második felébe tulajdonképpen egészen magasra emeli Isten dicsőségét, és rámutat, hogy ő milyen fenséges, milyen hatalmas Isten. Tehát miután Jobb belecsúszik a szenvedésbe, jön ez a nagy vita, és helyreigazítások. Ezek után szólal meg az Úr, eddig, mintha hallgatott volna, most valóban megszólal, és fölteszi az első kérdést Jobbnak, hogy ki az, aki az örök rendet tudatlan beszéddel megzavarja. Aztán utána, az első kérdés után további kérdések özöne zúdul Jobb fejére, amik igazából nem kvíz kérdések, nem ilyen tudásteszt Jobb részére, hanem Isten ki akarja neki mutatni, hogy ő kicsoda. Meg jobban érzéketetni akar, hogy te is kicsoda vagy tulajdonképpen. Végre megtörtént az, amire Jobb tulajdonképpen vágyódott, mert többször is elmondja a beszédei során, hogy bárcsak Isten szólna hozzá, és bárcsak ő is ott állhatna Isten előtt, és elpanaszolhatna a dolgát, de mégis ez volt a fő vágya, hogy Istennel valahogy kapcsolatba kerüljön. Hát most Isten megszólalt, elkezdett hozzá beszélni, és teljesítette a vágyát, a kívánságát. Minden esetre ez az isteni megszólalás, az egy pillanat alatt megsemmisítette Jobb elképzeléseit arról, hogy ő majd az Isten előtt, mint egy ilyen bűntelen herceg áll majd meg, és ártatlansága teljes tudatában majd kioktatja az Istent arról, hogy vele hogy kellett volna bánnia. Amikor Isten megszólal, akkor a szélviharból jön a szó, az ige, ami egy ilyen tornádónak fogható fel, és ez már eleve Jobbal érzékelteti, hogy na itt nem egészen arról van szó, amit ő elképzelt. Hogy majd ő kihúzva magát, egyenes derékkal megáll az Isten előtt, és majd ő majd beolvas az Istennek. Isten a tornádóból szól hozzá. Mózes ez annak idején a csipkebokorból szólt, most ő hozzá a tornádóból. Szóval a tornádó, tudjátok jól, hogy a föld egyik legpusztítóbb erejét képviseli. Egy nagyon erős szél tulajdonképpen, forgószél, amelyik hát lehet néhány tíz méter átmérő is, de lehet 100 méter átmérőjű is tulajdonképpen, ahogy forog. Csak a külső részén a sebesség az hát minimálisan 65 km per órás a külső szélén, de volt már olyan is, hogy 510 km per órás sebességgel pörög. Hát a szívó erejének köszönhetően, mert fölfele szív mindent, ami az útjába kerül. Látjátok ezeket a képeket a tévében, hogy milyen pusztítást végez. Ez körülbelül egy perctől tarthat akár egy órán keresztül ez a szélvihar. Nem egy olyan hosszú életű szélvihar, mint például a hurikán, az több hétig is eltarthat. De mégis nagyon nagy pusztítást végez. Nem tud egyébként, ha összevetjük a hurikánnal, olyan nagy távolságot sem megtenni, mert az nagyon nagy, több száz kilométeres távolságokat is megtesz. Egy tornádó az csak körülbelül 100 kilométer tud megtenni. De iszonyat dolgokat végez, és mindent felszívva magába, ugye ez aztán egyszer csak elhal, mindent lerak valahol. A lényeg, hogy egy ilyen szélviharból, egy ilyen tornádóból szólal meg Isten tulajdonképpen, aminek ereje láthatóan abszolút nem zavarja Istent, sőt, mint egy eltörpül az ő ereje, az ő hatalma mellett ennek a szélviharnak az ereje. Ami mellett már Jób is eltörpült, meg mi is eltörpülünk, hála Istennek ilyet nem nagyon tapasztalunk mi Magyarországon, de ha tapasztalnánk, akkor tudnánk, hogy hova kell bújni előle. De Isten nem bújik el a tornádó elől, hanem a tornádóból szól a Jobhoz. És érzékelteti vele ezzel is már a hatalmát és az ő erejét. Egyébként a Szentírás nagyon sok helyen beszél erről, hogy Isten a szelek fölött áll, és a szeleket dirigálja. Hát ennek az Úr Jézus adta szép példáját, amikor itt volt a Földön, és a tengeri vihart, amiben belekerültek, ugye, hát egyszerűen a szavával lecsendesítette. Ő hatalmas. Lényeg, hogy tehát az Úr ebből a szélviharból megszólal. És valójában nincs is szó, amivel kifejezhetnénk ennek a megszólalásnak a jelentőségét, testvérek. Isten egyáltalán megszólal. Hát erre rá kell csodálkoznunk, hogy megszólal az Isten. Hogy nem csak Jób beszél, meg Elihu, Elifáz, Bildád, meg a többiek, a felesége, hanem Isten megszólal ebben a világban. És ahogy elkezd beszélni, akkor ő, aki addig volt a Deus absconditus, az elrejtőzködő Isten, most hirtelen Deus revelatus lesz, önmagát kijelentő Isten lesz, aki elkezd magáról beszélni, elkezd az ő tetteiről beszélni, elkezd az ő teremtett világához való viszonyáról beszélni, hogy megismerhesse őt Jób, meg mi is, olyannak, amilyen valójában. Olyan csodálatos, hogy mi még mást is érzékelhetünk, mert hogy Isten megszólalt Jobhoz a forgószélből, hozzánk meg eljött az Úr Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban is Isten jelentette ki magát. Ő jött el a földre közénk emberi formába, alázatosan, és megmutatta nekünk Jézusban önmagát. Isten olyan, amilyennek Jézusban látjuk. És olyan csodálatos, hogy hát Jézus földre jött előtt, nem látták őt. Aztán most már fölment a mennybe, most mi megint nem láthatjuk őt, de Jézus előtt és után is már itt van a Szentírás. Az Ószövetség, nekünk meg az Új Szövetség is. És ezekből halljuk megszólalni Istent. A Szentírásból. Ez ami Mózesnek volt a csipkebokor, amiből szólt hozzá Isten, ami Jobnak volt a forgószél, az nekünk a Biblia. Ebből szól hozzánk Isten. Innen ismerjük meg, emberek írták le, de mégis nem azt írták, amit ők gondoltak, hanem azt, amit Isten lelke adott nekik. És amit így a Szentírásból hallunk, azt maga Isten mondja nekünk. Az első szótól az utolsóig, tévedhetetlenül. Ő, aki megszólalt a csipkebokorban és megszólalt a forgószélben, ugyanő szól hozzánk a Bibliában, értelmesen szól hozzánk, hogy érthessük, de hitünket kéri, hogy hitáltal megragadhassuk azt, amit mond nekünk. Önmagáról vagy bármi egyébről. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten nem rejtőzködött el előlünk se, hanem, hanem szól hozzánk. Beszélhetnék még most arról, hogy sok nagy tudós a természetet kutatva, vizsgálva eljutott arra, hogy léteznie kell valamiféle felsőbb hatalomnak a természet dolgai mögött. És próbálták is kitalálni, hogy ki lehet az, milyen az, és nyilatkoztak is róla. Minden esetre, hát sorolhatnám itt a tudósokat egymás után, mondjuk Isaac Newtonnal lehetne kezdeni, aki úgy látta, hogy neki a szüksége van egy abszolút térre és abszolút időre. És ahhoz, hogy a mechanikai rendszere működőképes legyen, és a törvényei igaznak bizonyuljanak. Lényeg, hogy ő ezt az abszolút teret azonosította a Szentlélekkel, az abszolút időt pedig Isten örökké valóságával. Aztán utána beszélt Istenről ezt-azt, de már látszik, hogy eltévedt. Mert nem az Istennek a saját beszédére hallgatott, hanem ő a saját esze alapján próbált kitalálni valamit Istenről. És már ott félrecsúszik. Magyar ember volt Bolyai János. Megoldott egy 2100 éves matematikai problémát. Felnyitott egy zárt világot. Ő maga mondta, hogy a semmiből egy új világot teremtettem. De túl akart lépni ezen az új világon is, mert sejtette, hogy van tovább. És egy ilyen mindent összefogó elméleten törte a fejét, egy összesítő elméletnek nevezik ezt. És írt egy könyvet, az a címe Az üdvtan. De ebből a könyvből már kitűnik, hogy eltévedt ő is. Mert nem arra hallgatott, amit Isten a Bibliából mond magáról, hanem elkezdett a maga feje alapján kitalálni valamit Istenről, és félrecsúszott. Azt mondja egy John D. Barrow nevű tudós, angol, Templeton-díjas kutató volt, matematikus. Azt mondja, hogy a matematikus gondolatai a transzcendens világ felé irányulnak. Úgy vizsgáljuk a természetet, mintha azt egy, a milyenkel nem azonos értelem rendezte volna el. A tudósok lényegében ezt teszik, akár vállalják nyíltan ezt az eszmét, akár nem. Másképp nem lennének tudósok. Akkor ő is beszél arról, hogy kell lenni egy értelemnek, aki elrendezte ezt a világot, amit mi próbálunk megfejteni az értelmünkkel. De ő se megy bele abba, hogy ez az Isten a Bibliából ismerhető meg igazán. Csak valami értelemnek, felsőbbrendű értelemnek látja. Isten ennél több. Albert Einstein, őt is idézhetjük, nem kell bemutatni. Azt mondja egyik előadásában, hogy egy csodálatosan rendezett és bizonyos törvényeknek engedelmeskedő univerzumot szemlélhetünk, de csak homályosan értjük ezeket a törvényeket. Behatárolt gondolataink nem tudják felfogni azt a titokzatos erőt, ami a csillagrendszereket mozgatja. Van valami titokzatos erő, ami mozgatja ezt a hatalmas rendszert, amely bizonyos törvényeknek engedelmeskedő, csodálatosan rendezett valóság, mondja Einstein. De ő se tud tovább lépni. Ő például azt mondta, hogy azzal az Istennel, aki személyesen törődik az emberekkel, nem tud mit kezdeni. Tehát az ő istenese a Biblia istene. Emlékeztet rá, de nem az. Nem találja meg az ember. És lehetne most itt Werner Heisenbergről, atomfizikusról, Seye von Weizsäckerről, vagy megint egy magyar, Polányi Mihályról beszélni, aki meghallgatott egy előadást egyszer Amerikában az élet keletkezéséről, és azt mondta, hogy ez badarság. Ott egy evolucionista tudós magyarázta az élet keletkezését, és elmondta, hogy ez csak fizika és csak kémia. Azt mondja Polányi Mihály, ez tudományelméletnek a óriási szaktekintélye, azt mondta, hogy ez badarság. Röviden ennyi volt a véleménye róla. Azt mondta, hogy ez így elfogadhatatlan. Az ember egy olyan lény, aki felfelé nyitott. Hát aztán erről ő sokat beszélt egyébként a felfele nyitottságról, de ő se a Bibliáról, hogy kifelé vagyunk mi nyitottak. De nem jut el odáig, csak hogy valakinek lennie kell ott. Freund Tamás, magyar agykutató. Ő se keresztjén, de arról beszél, hogy az agy a világnak a leghihetetlenebb és legprecízebb szerkentyűje. És azt mondja, hogy ez szerint az evolúció elmélet szerint, vagy, ugye ez véletlenül jött létre, azt mondja, hogy ehhez nagyobb hit kell, mint annak az elhívéséhez, hogy a teremtő hozta létre. És azt mondja, hogy a teremtő műve az agy. De ő se tud itt tovább lépni, megáll. Szóval így sorolhatjuk testvérek ezeket az embereket, de azt látjuk, hogy az ember, amikor megpróbálja Istent megismerni, hogy így mondjam, a természetből kiindulva nem tud egy bizonyos határnál tovább menni. Eljut egy pontig ott, mint a falba ütközne. Igen, valaki vagy valami van ott, valami hatalom, valami erő, ami kell ahhoz, hogy itt ez a rend honoljon, ami még mindig honol a világba. De ki ez? Vagy mi ez? Itt találgatásokba merülnek. A Biblia szerint bálványokat alkot az ember ebbe a pillanatban magának. Egy hamis istent csinál magának. Tehát ezek a dolgok azt teszik szükségessé, hogy Isten megszólaljon. Ha nem szólal meg, erre vagyunk képesek. A legnagyobb elmék erre képesek. Idáig tudunk eljutni Isten tekintetébe. Mintha nem csak a tengernek lenne egy határ, hogy odáig elmehet, mondja itt Isten a Jobbnak, hanem nekünk is, a gondolkodásunknak is lenne egy határpontja, amint nem tudunk tovább menni. Pedig ezek igen, igen okos elmék, akiket fölidéztem. És mégse tudnak, mert nem lehet. Isten lezárta a kaput. És onnan csak arra várhatunk, hogy ő megszólaljon. És ha megszólal, mint Jobbhoz szólt, akkor megismerhetjük őt igazán. És annyira csodálatos, hogy megszólalt, nem? Szólt az Úr Jobbhoz a forgószélből, és szólt Mózeshez a csipkebokorból később, és szól hozzánk Jézus Krisztus által, aki által a világot teremtette, és szól hozzánk itt alkalomról, amikor megnyitjuk a Szentírást. Szól hozzánk az Isten, hogy megismerhessük őt igazán, annak, aki, olyannak, amilyen. És közben magunkat is megerősítsük. Minden esetre, amikor itt Isten megszólal és elkezd Jobbhoz beszélni, akkor pont azt erősíti meg egyébként, amit ezek az általam előfelsorolt tudósok megsejtettek. Mert ők is odáig jutottak, hogy a teremtett világ dolgai mögött kell lenni valakinek, de erre megszólal az a valaki, aki ott áll, azt mondja, itt vagyok, én állok, jól sejtitek, én állok itt a dolgok mögött. Eddig sejthettetek engem, de most igazán megismerhettek engem abból, ahogy elkezdek hozzátok beszélni. Valóban van valaki a világ mögött, aki alkotta azt. Van valaki, aki annak a rendnek, amit ti felfedeztek a világba, a forrása. Én vagyok annak a rendnek a forrása. Van valaki, aki a lelkével föntartja az életet a világba. Én vagyok az, aki a lelkemmel föntartom. Van, aki kormányozza az eseményeket a megfelelő irányba benne a ti porszem életetekkel. Én vagyok az, aki kormányozom az eseményeket. Isten egyszerűen bemutatkozik és tovább vezeti a mi gondolatainkat vele kapcsolatban. És amikor Isten ezekről beszél Jobbnak, testvérek, akkor valahogy az az érzésem, hogy olvassuk ezt a pár részt, amiben Isten itt beszél Jobbhoz, akkor Istennek nem az a célja elsősorban, hogy Jobbal természettudományos tényeket közöljön. Mert rendben van, ahogy a természettudomány, ami a kialakulását egyébként a kereszténységnek köszönheti, rendben van, hogy kutatja a természetet értelmes módon, és megsejti azt, aki mögötte áll. Nincs ezzel semmi probléma. De Isten nem természettudós, nem az egyik természettudós, aki most a legnagyobb tudósként odáll jó belé, és egy, mint egyik természettudós a másikat most fölvilágosítja valamiről. Ő a természettudomány tényeinél fontosabb dolgokra akarja ráirányítani Jobbnak a figyelmét. Önmagára. Engem vegyél észre, Jobb. Az összes dolog, ami a világba körülvesz, rólam beszél neked. Az én elmémről, az én értelmemről, az én bölcsességemről, az én erőmről, az én hatalmamról, az én rendszeretetemről, az én döntéseimről, az én dekrétumaimról, az én hatalmamról, az én szeretetemről, az én igazságosságomról, minden rólam beszél. Hogy így mondjam, Isten nem elsősorban természettudományos tényeket közöl Jobbal, hanem teológiai tényeket közöl vele, önmagára vonatkozó tényeket. Beavatja az ő ismeretébe. És egyébként boldog az az ember, aki túllát, hogy így mondjam, még a természetem, vagy a természet csodáin is, és akihez elkezd beszélni Isten, és aki ebből a beszédből elkezdi megismerni őt. Ilyen ember volt egyébként Johannes Kepler, akinek az imádságát fölírtam a kis papírra, majd olvassátok el. Mélyen hívő evangélikus ember volt egyébként, aki rendkívül fontos törvényeket, a bolygó mozgásoknak a három alaptörvényét ő fedezte föl, de azt mondja, hogy ezek csak tulajdonképpen Isten gondolatait tapogatjuk az Isten gondolatait, mert Isten a Bibliából ismerhető meg, és ő meghajolt ezelőtt az Isten előtt, és imádta ezt az Istent. Megköszönt neki mindent, amit fölfedezett azt is. De leginkább ő az Úr Jézusért volt hálás egyébként. Szóval csodálatos dolog ez, testvérek, visszatérve Jobbhoz, hogy Isten a forgószélből megszólal, és elkezd Jobbhoz beszélni. Ha nem is olvasnánk tovább, majd gyakorlatilag megállhatnánk, és hálát adhatnánk Istennek, hogy ő a beszélő Isten, és az elrejtőzésből előlép, és megmutatja magát az embernek. Jobbnak is, Jézusban is, Szentírásban is világosan, egyértelműen közli, amit róla tudhatunk, és tudnunk kell, ahhoz, hogy boldogan éljünk, és boldogan hallhassunk. De kell tovább lépnem. Isten beszédének a hangneméről is hadd szóljak egy pár szót. Ugye ez a magyarban is, a magyar fordításban is kiderül, de az eredetit olvasva még világosabb, hogy szólt az Úr Jobbhoz. Itt a Jahve nevet olvassuk. A Jahve az Istennek az a neve, amelyik arra mutat, arról beszél, hogy ő az emberrel törődik. Hogy ő az emberhez lehajol, megbocsát neki, szövetséget köt vele, megajándékozza, ha bajba kerül, megszabadítja, megmenti, üdvözíti. Az embert szerető, az emberrel mélyen törődő Isten szólal meg, az Úr szól. Ebből már úgy már érezzük is, hogy Isten szereti Jobbot. Tehát úgy beszél hozzá. Mondott Jobb, amit mondott. Gondolt, amit gondolt, érzett, amit érzett. Az Isten irgalmas Jobbhoz, az ő szolgájához. Kétszer, az utolsó részben kétszer is a szolgámnak nevezi. Az én szolgám. Szereti őt. Akkor is, hogyha az első kérdése az egy ilyen ironikus hangvételű. Hát pontosabban, szemrehányónak is lehet mondani. Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Hát ez az örök rend kifejezés, amiről itt szó van, az az Istennek a döntései, amik szerint ő a világot hát alkotta, meg vezeti, irányítja. Az örök rend, az isteni elhatározás, dekrétum, végzés, tanácsvégzés, rend, rendelkezés. Na, summa summarum, isteni terv, ami szerint ő a világba cselekszik. Ki az, aki elhomályosítja ezt az örök rendet, vagyis ennek a létét kétségbe vonja? Egy jó kétségbe vont azt, hogy létezik ilyen örök rend, ilyen isteni tanácsvégzés, ami szerint Isten végzi a dolgát a világban. Ő alkotta ezt, és eszerint dolgozik. Nincs ilyen, hanem azt mondta Jób, hogy tulajdonképpen Isten nem tervszerűen cselekszik, hanem tervszerűtlenül, vagyis ilyen ad hoc cselekszik, amihez éppen kedve szottyan, ötletelget, rapszódikus, ennél fogva teljesen kiszámíthatatlan, teljesen megbízhatatlan, teljesen rendetlen Isten. Ez egy súlyos vád, és Isten már rögtön mondja, az örök rendet tudatlan beszéddel kihomályosítja el. Kitesz úgy, mintha nem lenne ilyen terv, ami szerint cselekszem. És ez egy, mondja, tudatlan beszéd. Beszéd, mert jó, beszéd, csak éppen ismeret nélkül beszélt. Körülbelül, mintha én elkezdenék nektek, mit tudom én, a relativitás elméletről beszélni, anélkül, hogy tudnék egy szót is a relativitás elmélet tulajdonképpeni lényegéről. De elkezdenék róla itt nektek előadást tartani. Tudatlan, ismeret nélkül való beszéd. Te nem is tudja ezt Jób, hogy nem is tudja, hogy Istennek van egy terve. Azt feltételezte a vele történtekből, hogy Istennek nincs ilyen terve. Csak úgy, mert ha lenne, akkor nyilvánvalóan az igazakkal jól bánna, a gonoszakkal meg rosszul bánna. De nem a szerint, mert most egy igaz ember, és rosszul bánt az Isten. A hamisakkal meg jól bánik, de nem mindig, szóval ilyen rapszódikus az Isten. Nincsenek neki tervei, hogy előre, hogy nem kiszámítható. Kicsoda az ember, mondja Isten, aki megkérdőjelezi egy ilyen tervnek, egy ilyen dekrétumnak a létét. Ki az, aki kétségbe vonja ezt? Ki az ember? Így van az eredetiben, nem ki az ember, ki az ember. Hogy jön ahhoz egy ember, hogy ezt a tervet megkérdőjeleznek, a létét megkérdőjelezze? Nem az, hogy mi van benne, hanem hogy egyáltalán van egy, ki az ember, hogy ezt megmeri kérdezni, kétségbe kérdőjelezni, megmeri, kétségbe meri vonni. Ebben érezzük azért Istennek a helyreutasítását. Aztán utána jön egy kicsit ilyen ironikus hangvétel, hogy nosza, öveszt fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Na, ez ironikus. És hát nem mondom, hogy nem kemény, de érezzük ezt, hogy Isten jön, az Úr jön, aki szereti Jóbot, aki tesz neki egy ilyen kemény szemrehányó kérdést, ki az, aki te, Jób? Hát ki vagy te? Ki megkérdőjelezed az isteni tervnek a létét, és hogy én azt szerint cselekszem. Hát majd akkor te taníts engem, hogy akkor hogy is vannak itt a dolgok a világban. Leülök a lábaidhoz, és oktass engem. Ilyen ironikus ez, de mégis valahogy az, hogy olvassuk az Istennek a kérdéseit, akkor az az érzésünk, hogy olyan, mint egy ilyen jó pedagógus. Mindig Tokodi Feri mondta, hogy jól kell tudni kérdezni. És ez igaz. Isten jól kérdez, mint egy jó pedagógus. Látja, hogy a nebuló valamiben nem teljesen van a helyén, valamit nem tud, amit már régen tudnia kellene, és akkor elkezdi kérdezni, és kérdésekkel akarja rávezetni, hogy ismerje fel a valóságot, az igazságot. Na látod, na! Hát tudod te, ezt érezzük Isten részéről itt, hogy mint egy ilyen okos, a legokosabb, a legbölcsebb, a legértelmesebb tanító, az értetlenkedő nebulónak próbálja megmagyarázni, hogy ő neki van egy terve, ami szerint cselekszik, és a világban ezért rend is van. Nem érezzük azt, hogy Isten ledorongolja, nem érezzük, hogy bántja, nem érezzük, hogy fenyegeti, nem érezzük, hogy gyűlöli, nem érezzünk semmi rossz szándékot Isten részéről, ilyen bántó szándékot. Pedig már mondjuk majdnem, hogy meg is értenénk, ha ilyen lenne, mert azért jó, tényleg messze, túl messzire ment. De Isten nem veszítette el a vele kapcsolatos türelmét. És tényleg olyan, hogy mondjuk az egyik énekben szól hangodból a jóság. 512. énekünkben van, szól hangjából a jóság, a türelem, a szelítség, ahogy megmentő, szabadító szándékkal kérdezgeti az ő összezavarodott kis tanítványát a dolgok felől. Szóval érezzük ezt, testvérek, hogy sokszor így erre van nekünk is szükségünk, hogy az Úr szólaljon meg, és ha megszólal, akkor valahogy így szólaljon meg, mert olyan kis buták vagyunk. Mi is. Csomó minden nem értünk. És gondolunk, érzünk olyan dolgokat, amiket egyáltalán nem kellene. És olyan jó, olyan biztató ez, hogy Isten nem bántó szándékkal szól hozzánk, soha, hanem mindig építő, a javunkat akar, a javunkat munkáló szándékkal tanít minket. Jó pedagógus. Jó, ha odafigyelünk rá. Ezek után hadd ugorjak tovább, mert itt se akarok leragadni. Isten beszédének a tartalmára. Hát, ha tartalmi szempontból vizsgáljuk végig Isten beszédét, akkor tulajdonképpen a beszédei, amiket itt olvasunk több részen keresztül, valójában két fő részre tagolódnak. Az első fő részben ráirányítja a kérdéseivel Jobbnak a figyelmét az élettelen világra, a természetnek az élettelen részére. És aztán a beszédnek a második felébe pedig az élő világra, flórára, faunára irányítja rá a figyelmét. És azzal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Tehát lényeg, hogy az Isten a rendezett világ mindenségre irányítja Jobb figyelmét, mint egy mondja, ne magadra figyelj, ne is a barátaidra figyelj, nézz körül. És nézz le, és nézz körül, és nézz föl, mintha úgy kitágítaná egy kicsit a beszűkült agyát, vagy gondolkodását, egy kicsit nézzél már körül, mondja. És voltak éppen, amikor itt elkezdi őt kérdezgetni, akkor itt arra a mindenségre irányítja rá a figyelmét Jobbnak, amit ő teremtett. Nem csak, hogy teremtett, hogy létrehozotta a semmiből, hanem azt mondja, hogy ő az, aki elrendezte. Elrendezte. Nem csak úgy megteremtett, azt akkor össze-vissza van minden, hanem el van rendezve minden. Finomra van hangolva minden. Minden mindenhez szépen kapcsolódik. Harmonikus. Ezt az egészet Isten föntartja a leheletével, a lelkével, hogy létezzen, hogy ne omoljon össze a következő pillanatba. Sőt, kormányozza a történéseit, mindennek a történését a kezébe tartja, és vezeti az egészet általa kitűzött cél felé. És egy terv szerint, örök terv szerint cselekszik mindent, amit ő hozott létre. Én, mondja Isten a kérdéseivel, ötletszerűen vezetem a világot. Én megbízhatatlanul cselekszem, kiszámíthatatlan volnék. Hát nézzél körül egy kicsit, mert minden az ellenkezőjét mondja neked, Jobb. Minden az ellenkezőjéről beszél. És először ráirányítja itt a figyelmét a szárazföld megalapozására. Képekbe beszél Isten egyébként. Képeket használ, mert a keleti emberek mindig a képekből értenek, meg mi is. És itt a földről úgy beszél Isten, mint egy hatalmas épületről, amit megtervezett, mint bölcs építőmester tervek szerint kivitelezett. Az alapokat valami titokzatos valóságra alapozta rá, építette rá, valószínűleg ez az ő akarata. Van egy kupolája az épületnek, az egy zárókő, amit ő helyezett föl, és ahogy megvalósítottam ezt az egészet, a hajnalcsillagok ott örvendeztek, azok az angyalok. Ott örvendeztek az építkezésnek, hogy nyilván a teremtés történetre utal vissza Isten, hogy ő létrehozza a földet, és fölteszi a koronát rá, és az angyalok már akkor megvoltak, és ott örvendeztek Isten szín előtt. Máshol is olvasunk erről a Bibliába. Csodálatos kép, testvérek, és nyilván az a jelentése az egésznek, hogy Isten a maga tervei szerint létrehozta ezt a világot, és Schrödingertől kezdve, Heisenbergen keresztül mindenki azt mondja, Einsteint beleértve, hogy a rend van a világban. Ez a megdöbbentő, hogy mi egy rendet fedezünk fel az eszünkkel. Egy felfoghatatlan rendet. És hogyha beszéltek volna genetikusok, azok is ugyanezt mondanák. Honnan van ez a rend? Hát én teremtettem, az én terveim szerint szép rendbe teremtettem a világot. Harmónia volt a világban. És az is van még most is. Én vagyok, aki ezt létrehoztam. Jób, te hol voltál, kérdezi meg Isten, amikor mindez történt? Te hol voltál, kérdezi tőlem, meg tőletek is. Ha nem voltál ott, akkor mit okoskodsz? Mondhatnánk így egy kicsit tovább fejlesztve a dolgot. Akkor miért akarsz mindent jobban tudni, amikor nem is voltál ott? Nem is lehettél ott, mert még nem voltál sehol. Érezzük, hogy Isten a hatalmát érzékelteti, az erejét, a bölcsességét, a dicsőségét egy szóval érzékelteti jobban már az első kanyarba. Aztán utána tovább lép Isten, elkezd neki beszélni a tengerről, az óceánról. Azt mondja, azt is ő hozta létre, őt is egy képet használ, mint egy óriás bébi született volna. Megszüli a föld a tengert, és elárasztja helyét a tenger. És azt mondja, hogy mint egy ilyen anyaméből a napvilágra került. És amikor megszületett, akkor segítségre szorult, és körülvettem őt, mondja Isten, körülvettem őt felhőkkel és ködökkel, mint egy bepójáltam őt. Ma is ott van a tenger fölött, ugye a ködök, a párák, minden ilyen légköri jelenség. Bepójáltam a tengert, és nagyon vadóc gyerek lett ez, ezért kellett neki korlátokat szabnom. És korlátok közé tettem, kerítések közé zártam ezt a gyereket. Itt megint behoz egy ilyen képet, hogy abban az időben is szokás volt, ma is szokás Nyugat-Európában sokszor lehet látni, hogy a gazdák a területeiket ilyen kőkerítésekkel választották el. Ott is ezt csinálták. Itt ezt a képet is használja Isten, hogy mint egy ilyen kőkerítések közé zártam a tengert. Mert félelmetes az ereje. Félelmetes az ereje, tombolni tud, de hogy ne pusztítsa el az én földemet, ezért bezártam őt a korlátok közé. Nem tombolhatja ki magát, csak e keretek között. Én vagyok az ő ura, nem csak a teremtője, az ura. Értjük ezt a képet is, ugye, hogy Isten milyen érzékelteti meg jobban a dicsőségét. Mindenki rettegett az ókorba egyébként a tengertől. Még Jézus korában, nem úgy Jób korában, Jézus korában is mentek hajózni, de alig mertek kimenni a tengerre, mert állandóan rettegtek, hogy mi lesz velük. Állandóan áldozatokat mutattak be a tengeristeneinek, meg nem tudom, hogy nehogy valami baj történjen velük. Nem mertek elmenni a parttól csak látótávolságra, mert nem ebbe az, hogy volt egy-két kivételes nép, amelyik nagyobb utakra is merészkedett, de féltek a tengertől, mert rettenetes. Az ember ott érzi a hatalmát, az erejét. Volt egy ismerősünk, a gyülekezetünk még, amikor otthon voltam Tápiószeren, jöttek hollandok, nyugbeerlandi gyülekezetből, és ők tengerészek voltak, halászok voltak, és ők elmondták, hogy ők miken mennek keresztül. És ott azok között azt lehetett mondani, hogy az összes református mindegyik hívő volt. Nem volt köztük ateista. Mert a tengeren jár az ember, akkor úgy megérzi, hogy apá, itt azért nem egészen én vagyok az Úr. Azért a víz az Úr, de Isten azt mondja, ne, én vagyok a vizek ura. Özönvizet is ő adta annak idején. Jézus a vizeket csendesített, ő az ura. Én vagyok ez, a dicsőséges Isten. És egy harmadik képet is előhoz, azt mondja, hogy és a nappal és az éjjel váltakozása jobb. Te idézed elő. Volt valaha közöd ahhoz, hogy a nappalra éjjel, és az éjjelre nappal? Ezt te intézted így, hogy így legyen? Hát itt mi ugye már tudjuk, hogy ez mitől van, hogy forog a földünk, ugye aztán függ, merről, hova világít a nap. Ezt akkor ott van. De ahhoz kell egy dőlésszög. Ezt te intézted így, jobb, ugye? Hogy ez így legyen. Hogy így napról napra, évről évre, évezredről évezredre. Te tartod ezt az egészet így működésbe, hogy nappal és éjjel változik. Hát tudjuk, hogy megint Isten, megint mire utal? Magára. Mert ő indította el ezt az egészet, amikor jobb nem volt még sehol. És ő tartja fenn. Még egy képet is használ itt is Isten, nagyon érdekes, ez csak egyszer fordul elő az Ószövetségben, mert azt mondja, olyan amikor jön a hajnal fénye, mint amikor megfogjuk a terítőt, egy asztalterítőt, ami morzsás lett, és akkor lerázzuk róla a szemetet. Azt mondja, ilyen a hajnal fénye, megjelenik a hajnal világossága, megrázza a földnek a terítőjét, és lerázza róla a szemeteket, a gonosz embereket, mondja. Befejezteti velük a gonoszságaikat, mert az éjszaka csinálják mindenki a maga sumákságait. De jön a fény, és akkor már nem, már akkor egy kicsit fegyelmezik magukat, és akkor egy kicsit abba hagyják. És a fény, van egy ilyen megtisztító, vagy a bűnt korlátozó ereje és hatalma is. A sötétséget ilyen értelemben is visszaszorítja. Talán ehhez neked így közöd van? Jobb, hogy ez így van? Nem folytatom itt, majd hónap folytatjuk, még van 4 kép, amit érdemes fölvillantani. Emlékezteti Jobot arra Isten, hogy ő kicsoda. Mármint, hogy ő, és Jób kicsoda. Te ott voltál a fölteremtésénél? A tenger, te tartott korlátok között? Te intézed ezt, hogy a nappal és éjszaka szép rendben változik? Te vagy ennek az egésznek a? Nem te. Körülötted rend van, Jób. És én alkottam, és én tartom fenn, én irányítom az egészet. Látsz engem? Jobbnak meg kell látni a testvérek. És annyira csodálatos, hogy az a világ, amiben egyébként Jobb így körülnézett, az a világ is a bűneset utáni világ volt. Tehát sok nyomorúság volt. Már mondja, hogy ott vannak a gonoszok. De ennek ellenére mégis tükrözi az Istennek a dicsőségét. És mi tudjuk azt, hogy ebbe a világba jött el Jézus. És ezt fogja egy napon újjáteremteni. És akkor milyen lesz majd? Megint milyen lesz? Hát nem folytatom, mert eltelt az idő. Az Isten beszédének a céljáról már nem tudok beszélni, mert még az is elmenne, vagy 10 percet, vagy negyed órát. Ezt meghagyjuk hónapra. Maradjunk abba, testvéreim, hogy milyen csodálatos, hogy itt van egy évnek a vége, és akkor Isten úgy megszólal, és fölragyogtatja előttünk így magát, hogy lássuk őt. És akkor már érezzük azt, hogy egy kicsit kezdünk így összébb menni. Kezdünk így megalázkodni előtte. És akkor kezdjük érezni, hogy ha valamit rosszul tettünk, azért igazán bűnbánatot kéne tartanunk, és van bűnbánatra okunk elég. És van bűnbocsánat, mert meghalt értünk Jézus. Le lehet zárni bűnbocsánattal, kegyelemmel ezt az évet. És lehet hálát adni az Úrnak azért, hogy mennyi mindent kaptunk egyébként. És lehet őt dicsőítenünk így év végén, ebbe a nagyságába. És ha így látjuk, akkor mindjárt holnapra arról szeretnénk beszélni, hogy oda is bízhatjuk rá magunkat, nem? Oda tehetjük magunkat a kezére. Áldja meg az Úr az ő igéjét mindnyájunk szívében. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy megszólaltál a régi időkben, és ma is megszólalsz, szólsz a szívünkhöz, és elgondolkoztatsz bennünket arról, hogy te milyen hatalmas, milyen fenséges, milyen dicsőséges vagy. És köszönjük néked, hogy mi így elnémulhatunk, megalázkodhatunk előtted, és elcsöndesedhetünk. Köszönjük néked, hogy nem csak a teremtett világ tükrözi a te mérhetetlen dicsőségedet, fenségedet, hanem az Úr Jézus is tükrözte, amikor itt volt. És az ő evangéliuma is tükrözi, még inkább, mint a természet. Az is azt mutatja, hogy te milyen fenséges, dicsőséges és hatalmas vagy. De egyúttal milyen könyörülő, milyen igazságos is. Milyen szent vagy te. Köszönjük te néked azt, hogy láttatod velünk a te fenségedet. Ha magunkra hagynál minket, csak tapogatóznánk a sötétbe, és eljutnánk valameddig, aztán alkotnánk magunknak is valami bálványt. Faragnánk valami szobrot, akár gondolatokból, akár kőből, fából, és imádnánk a bálványunkat. De köszönjük, hogy nem azt kell tennünk, mert szólsz. És megismerteted velünk a te végtelen, dicsőséges, szentséges lényedet. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, és hálát adhatunk neked. Dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Köszönjük néked, Urunk, az elmúlt esztendőt, köszönjük a szép napokat, a sötétebb napokat is, a próbákat, a nehezeket is. Köszönjük mindazt, amit tanítottál nekünk, akár így, akár úgy. Köszönjük a te igéidet, szavaidat. Köszönjük, hogy az evangélium szólt hozzánk újra és vigasztalt és bátorított, erősített, megörvendeztetett bennünket. Köszönjük néked azt, hogy kezedben volt életünk, és szeretnénk ott is hagyni, hogyan is vehetnénk ki, hogyan bízhatnánk másra. Köszönjük te néked, hogy odaadhatjuk magunkat egészen te neked. Segítsél bennünket, hogy valóban lássuk mi is a te dicsőségedet, mint Jób, és megalázkodhassunk előtted, helyünkre állhassunk. És olyan csodálatos, amikor mi befejezzük az istenkedést, és a helyünkre állunk, akkor megnyugszunk. És megnyugszunk még inkább, amikor meghajlunk előtted, és neked adjuk a dicsőséget, a tiszteletet, a hálaadást, a magasztalást. Ekkor találjuk meg az igazi boldogságunkat, békességünket. Segíts, hogy eltaláljunk erre a pillanatra és erre a helyre, minnyájan. Köszönjük néked, hogy így zárhatjuk le ezt az évet, hogy téged magasztalva, téged dicsőítve, előtted meghajolva mondhatjuk, hogy köszönjük. Kérünk téged, hogy áld meg délutánunkat, esténket, áld meg az új esztendőt is, készítsen minden alkalmat közöttünk, áld meg családjainkat, életünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetem, hogy holnap délután 16 órakor lesz istentiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a újévi istentiszteletünkre. Jeleztem, hogy folytatjuk ezt a történetet. És reméljük, hogy egy hatalmas és dicsőséges Istennel tudjuk majd elkezdeni az új évet is. A héten több alkalmunk most nem lesz, a legközelebbi istentisztelet az új év első vasárnapján lesz majd. Kedves testvérek, az záró énekünket lapozzuk fel, 266. dicséretünket énekeljük el mindegyik versével, és utána majd a himnuszunkat, 266. énekünk így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. himnuszunkkal zárjuk mai Isten tiszteletünket is. Áldás békesség!